Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: a római Szent István zarándokház története, harmadik rész. Magyar plébánia Péter sírja mellett. Keservesen édes falat az élet. Kerényi Tibor jezsuita atya emlékére. A római Szent István zarándokház története, harmadik rész. Magyar plébánia Péter sírja mellett. A magyarok római szkólája története első 300-ában szépen fejlődött, amit közvetve az a tény is segített, hogy a magyar királyság megnyitotta a határait a 11. század végétől a Jeruzsálem felszabadítására induló keresztes hadjáratok előtt. Így megújulhattak a jeruzsálemi zarándokutak, amelyek érdeklődést szítottak Róma iránt is, hiszen a két szent hely lényegében összetartozott. Az egyik a kereszténység alapítása is kezdete, a másik pedig a folytonosság kezessége, amit Róma biztosított. Ennek a gyarapodásnak fogható jele, hogy a római magyar zarándokház plébánia lett. E területen tehát magyarok is éltek, még utcájuk is volt, méghozzá régi, a Bernini előtti Szentpéter tér, Platea Sancti Petri néven. A 14. század elején a konstantini bazilika déli, baloldali fala mentén állott, a Circus Obelisk mellett, a kereszthajó vonalában, az a Santa Petronilla körkápolna, amelyet eredetileg az 5. században építettek Honorius nyugat-római császár felesége és a híres Stilicho római hadvezér Mária nevű leánya keresztény mauzóleumaként. Az ősi emlékek elhalványultával 755-ben keresztelték a rotundát Szent Petronilla névre, akinek tudni vélt erekjeit a Via Ardeatina katakombájából első pál pápa hozatta át a 8. század második felében. Az első kerek mauzóleum kápolna mellé hamarosan megépítette a párját Symmachus pápa a 6. század elején, méghozzá a bazilika Szent Péterének testvére Szent András tiszteletére, hogy a két testvér tisztelete méltó módon egymás mellé kerüljön. Az obeliszk és a két kora keresztény kerek templommal szemben mintegy 20-30 méterre állott a Schola Hungarorum, a magyar zarándokház. Az előtte fekvő területet az említett nemes és nevezetes épületekkel együtt hívták Platea Hungarorumnak, a magyarok terének vagy széles utcájának. A Péter sírhoz való közelség azonban nem mindig bizonyult előnyösnek. Az 1000. évéhez közeledő konstantini bazilika ugyanis a századok során egyre csak öregedett, tűzvész, földrengés és szaracén fosztogatások pusztították olyannyira, hogy 1400 kezdete tájt az első jubileumi szentév centenáriumának a pápája, 9. Bonifác, komolyan kezdett azzal a gondolattal foglalkozni, hogy lebontja az ősi falakat és új, nagyobb templomot emel. Ezért, amikor kijelölték a leendő építési területet, az pontosan a Platea Hungarorumra esett. Az egykor virágzó magyar kolónia kezdett elnéptelenedni. Krónikás jegyzi fel, hogy a magyarokról címzett Szent István plébánia területén 13 olyan ház állott, amely teljesen lakhatatlan volt, és nem jövedelmezett semmi. Zsigmond király idején, a 15. század első harmadában, aki magyar, német és cseh király és német-római császár is volt egyszerre, érkezik Magyarországra a hír, hogy a magyar zarándok az épületei, a háborúk viszontagságai és sokféle egyéb csapás következtében teljesen elpusztultak. A hír túlzottnak bizonyult, de mégis megmozgatta Zsigmond királyunk lelkiismeretét, aki Nagy Lajos király leányával, Máriával együtt ült a királyi trónon. Zsigmond király 1423-ban egy bizonyos György nevezetű ferences prokurátort bízott meg a római magyar házak helyreállításával, de sajnos nem adott hozzá elegendő pénzt. Így György barát arra kényszerült, hogy búcsok ígéretével, koldulással, kéregetéssel és jó akarattal teremtse elő a szükséges forrásokat, de az sem segített. Megoldást a gondviselés egészen másként adott, mégpedig a pálos rend római megjelenésének segítségével. Özséb, latinul Eusebius, 1246-ban esztergomi kanonokként úgy döntött, hogy reméteségbe vonul a Pilis hegyeibe. Itt látomásban részesült, szélvihar támadt, mint pünköskor, de a fák nem mozdultak, a láng nyelveket látott szerteszét, melyek egyetlen nagy lángá egyesültek. Miután megfejtette a látomást, rájött, hogy neki kell összegyűjteni a szétszórt remetéket. És így épített a mai Kesztölc falu közelében a Szent Kereszt tiszteletére monostort és egy templomot. Az új rend védőszentjévé Remete Szent Pált választotta. A szentszék 1308-ban engedélyezte számára az ágostonos regulát, és pápai jogú rendjé nyilvánította a pálosokat. Nagy Lajos király több monostort is alapított számukra, köztük a legnevezetesebb Mária Nostra. Nagy Lajos király kérésére 11. Gergely pápa rendtagjait és monostorait 1377-ben kivette a megyés püspök joghatósága alól, és közvetlenül a szentszék alá rendelte. A király ekkor társ védőszentként Remete Szent Pál oltalmába ajánlotta Magyarországot. A következő évtizedekben sokan zarándokoltak ide. 1382-ben valószínűleg Nagy Lajos indítására László Oppelni herceg, aki 1367 és 72 között nádor volt, alapította meg az első lengyel pálos monostort Częstochowa mellett a Jasztagórán a Fényes hegyen, amely a Częstochowai Fekete Madonna képe által a lengyelek nemzeti szentélye lett. 16 pálus szerzetes indult el Nostráról Lengyelországba, hogy átvegyék a kegyhely gondozását. A magyarság tudat mindig jellemzője volt a rendnek. A pálus szerzetes elsősorban nem magáért, hanem nemzetéért, hazájáért imádkozik és vezekel. Az ősi igazság mindegyikük tudatában él. Et tu Hungária, mi dulcis patria, cum Paulinus Crestis, et cum itidem de Crestis. Te is Magyarország, édes hazám, a pánosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani. A pános rend és a római magyar zarándokház közös sorsát a következő adásokban folytatjuk. A római Szent István zarándokház történetének harmadik részét hallották. Keservesen édes falat az élet. Kerényi Tibor jezsuita atyára emlékezünk. 83 éves korában éppen egy hete, augusztus 29-én hunyt el Pater Kerényi Tibor jezsuita szerzetes pap. Egykori tanítványa, később munkatársa, Vértesajai László emlékezik most Tibor atyára, és köszöni meg őt a család, a rendtartomány és a hívek nevében is a gondviselő Istennek. Derékbe kapta az egyházfalú kommunizmust Tibor atya, de mindvégig derekasan állta. Aki ezen a mondaton fanyalog, nem érti Tibor atyát, pedig kívülről nézve keserves sors jutott neki, ám ha valaki dicsért tanítmányai közül, akkor ő mégis mindenek ellenére csak annyit mondott, komolyan, és mégis utánozhatatlan huncutsággal, édes pofa. Keserű és édes. A kínaiak szeretik így együtt. Tibor atya, bár nem önként párosított, ám hamar megtanulta a módját, hogy a szűk levegős keservet emelt örömmel eredítse. Olykorban élt ő, aminek zárjába sehogy se illett belepasszolni az ő élete. A világháború partvonal melletti labdaszedő gyereke lett, onnan figyelte a nagy mérkőzést, az életet. Gyerekkori világának szótárába kerülnek a háború, a front, a náci, a szovjet, fémesen idegen szavai, keze ügyébe pedig játékszerként esnek lőszerek, köztük még éles gránát is. Ebből aztán nem enged, egész életében az életével játszik. Hát nem édes pofa? Budapest ostromának a gyermeke lett és megtanulta, hogyan kell valamit konokul ostromolni és abból nem engedni. pedig éppen ezt a meg nem engedést kellett megtanulnia. Nem véletlenül szerette és tanította olyan hangosan a péteri intelmet: józanok legyetek és virrasszatok, ellenségetek az oroszlán, ordító oroszlán módjára, ott kószál mindenütt és keresi, kit nyeljen el, erősen álljatok ellen neki a hitben. Nagy családjának biztonságos légköre, az érdligeti nyaraló varázsa mindvégig megmarad a szőke, kistermetű kamaszfiúban, akit vonz a titok a templom istenes világa. 7 évesen kezd minisztrálni, egyre komolyabban veszi, mind felsőbb fokon folytatja, és soha nem hagyja abba. Amatőrként jár misére, 7 éves korától, a reggeli 6-os miséken minisztrál, aztán professzionálisra vált, zúg, szentelt pap lesz, de a kora reggeli órák maradnak. Tibor atya a hajnal gyermeke, a pirkadási, a rőtes fényi. Amikor a világ még szendereg, ő már előkészíti a napot magában és körülötte. 17 éves fiatalember nagy lobogó álmokkal, amikor 1954. június 30-án az apró termetű tréfás kedvű Pános Antal jezsuita, a rend föld alatti tartományfőnöke, oktatja őket egy balatonszabadi nyaralóban a 15 kamaszfiút, miként is szabad és miként is kell követni Jézust. A szamár kommunisták rajtuk ütnek, és az elképett fiúk elől viszik el szeretett mesterüket az ávósok. Pontosan úgy, miként a Jézus passiója jelzi, ahogy a tanítmányok előtt tartóztatják le a Názáretit. A 15-ből senki nem feledi azt az órát, ketten pedig Kozma Gyuri és Kelényi Tibi megindulnak Szent Ignác lába nyomán. Az az óra több oknál fogva is emlékezett és marad mindnyájuknak. Némely ávós furcsa módon rövidnadrágosan keveredett a bevetésbe, ami gyanúsan amatőrré tette fellépésüket. De az a nap emlékezett és marad az aranycsapat svájci szereplése miatt is, mert aznap 4-2-re legyőzték a kétszeres világbajnok Uruguayt. Estére pedig még futott egy napfogyatkozás is, égi testek takarása. Tibor atya már ekkor, ott abba a helybe leérettségizett. Már a papírt csak egy évvel később hitelesítették. Megtanulta. Győzni kell, még ha félnadrágosan is. Megtanulta. A rendkívüli körülmények miatt takarásban kell lenni. Hát nem édes pofa? Stikában felvételét kéri a Jézus társaságába, ha már egyszer odaállt is, olyan fontosnak tartják. Formailag egyházmegyés papként a központi szemináriumba kerül 1955-ben az érettségi után, ahol a forradalom után mind szűkösebb lesz a levegő. A kispapokat a békepapság soraiba akarják kényszeríteni, de Tibor atyának nincs választása. Ő ezt meg nem engedheti, különben ő maga fogyatkozna. Utcára is kerül a szeminárium felével együtt, ismét a pálya szélén áll, de most már tapasztaltabb. Kijár a budai Székelyúti kórházba a jezsuita kertészhez, Kovács Jenő atyához, aki az ignáci lelkiség útján terelgeti. Így jut elegészen a papszentelésig, titokban, kerülő úton. 1960. március 19-én az illegális szemináriumot vezető Tabodi István atya albérleti lakásában a Múzeum körül 10-ben szenteli pappá Zadravet István titkos püspök Kerényi Tibort heted magával. Tabori atyának 10 éjébe került később ez a szentelési kaland. A pufajkások nem játszanak, de Tibor atyáig sem játszottak, kőkemény volt a meccs. Otthon pedig persze semmit nem tudtak visel dolgairól, így első szentmiséjét pár nappal később titokban mutatta be a Budapest belvárosi Szent Mihály templom egyik mellékoltáránál. Innyit hazatérve, ahogy nekem is mesélte, így szólt a családjához, amikor ajtót nyitott rájuk: térdre, új mis és áldást adok. Hát nem édes pofa? Látom a családját, amint suttogják: jaj, Tibi, jaj nem, Tibor atya. Tibor atya nem hősködő fajta. Nem kereste a konfliktust, de ha rátalált, nem engedett, vállalta. szentelése után sem állt be a sorba, maradt az útszélen is, lett kertész, fűtő és hivatal segéd a székelyúti kórházban, vagyis a jezsuiták illegális rendházában. Amikor a diszkert Mária szobrát a kórház vezetősége fel akarta számolni, Tibor atyáik vállaltak a munkát, majd a szobrot áthelyezték a gyümölcsös egyik rejtett zugába, ahol aztán nagyszerűen lehetett elmélkedni, imádkozni, gyontatni. Lám, mire jó egy transzláció, átvitel, annak, kinek szeme van a látásra. Mert Tibor atya a sorokba állított Mária szobor tövénél gyontatott, egyre csak gyóntatott, az emberek pedig csak jöttek, egyre csak jöttek hozzá. Hívek, papok, szerzetesek, később meg püspökök is. Hosszabb távon a diktatúra mindig enged, mert látja, hogy az ütései egyre csak erősítik az ellenfelet. Noha ő már nem hisz saját magában. Így esett, hogy a 70-es évek elején a bolsevizmus megenyhülni látszott, ennek fogható gyümölcse lett, hogy a zúg szentél Tibor atya átment a tűfokán, plébániára engedték. Budapest újlak, a béketéri Szent László plébánia az állomás helyei. 1981-ben Kanadában végezte rendi képzése záró szakaszát, a harmadik probációt. Tibor atya, a hűséges fiú, visszajött onnan, hazatért. A kommunizmus utolsó romos éveiben átmenetileg a belvárosi plébániára kerül, majd 1986-ban végre a saját fészkére száll a Mária utca Jézus szíve templomba. Fölsziporkázik és megtelik a templom cserkész fiúkkal és lányokkal. Zajos élet tölti be Jézus szívét, újjászületik a rendház. A portán Sanyi bácsi jezsuita testvér szolgált éjjel-nappal, és jön az erősítés, Hevenesi atya, a drága János bácsi, a szekszárdi végekről, a Róna Gábor az ekvadori egyenlítőről penderült haza. Reggel 6-tól óránként szentmisék, szinte délig, még hétköznap is. A jezsuitáknál mindig van mise, és mindig gyóntatnak, mondják ekkor. Az oltárról nézve hátul jobbra, egy öreg gyomtató fülkében várta Tibor atya az övéit. Mint a rendkívül jó emlékező tehetséggel áldotta meg az Isten, senkit nem felejtett, akit a gondviselésre elbízott. Felszentelése óta egyre csak terebélyesedett a lelki családja, hiszen követték őt bárhová is került. A családokon belül pedig a nemzedékek egymástól örökölték meg Tibor atyát. A nagybemádat ismertem, de most az unokájaként keresztellek meg téged. Hogy hányan is keresték föl a legkülönbözőbb helyekről, akikre így mindig pontosan emlékezett? Azt rajta kívül csak a jóisten tudta. Ennek az egyszem hűséges fiúnak az Isten olyan bőséges családot adott, amely messze fölülmúlta a papírformát, hiszen az csak százszorosról beszél. Mindez csendben, stikában, észrevétlen tette, arcán az Istenbe gyökerezett élet biztató derűjével. Tibor atya igazi pásztor volt, számtalan lélek jó pásztora. Ahogy idősödött, az öregedést is szépen elfogadta. Csak az oltár hiányzott neki, rajta a kedves kis cetlieivel. Emlékeit, a sok-sok arcot, fiúk és lányok, nők és férfiak nevét mégsem felejtette. Maradt mosolygósan, bizakodó, hűséges oltárszolga. Azt hiszem, így marad Isten színe előtt, és ugye, Uram, te is mondod majd neki, amikor megérkezett. Na, gyere be, te édes pofa! Keservesen édes falat az élet címmel Pater Kerényi Tibor atyára emlékeztünk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adáson véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!